Van nálunk Biblia, nyissuk ki Jeremiás síralmai könyvénél. Jeremiás síralmai 5. fejezetén nyissuk ki a Szentírást, és ülve hallgassuk most figyelemmel a 19. verstől egészen a 22. versig. Tehát Jeremiás síralmai 5. rész, 19. verstől ülve hallgassuk figyelemmel a gyülekezet Isten igényét. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széket megmarad, nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időr át? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Bizonyára nem vetettél el minket végképp, nem haragszol ránk annyira. Amen. Érdekes olvasmány az egész Jeremiás könyve, és az utána következő síralmai. Más bibliafordítások szerint Jeremiás síró, vagy sírató énekei, olyan énekek, olyan imádságok ezek, amiket fájdalmában, az ő gyászában mond el, imádkozik el, énekel el az Isten előtt. Úrnak szólítja Istent, látjuk itt a fordításból is, örökké valóként tekint az Istenre. És milyen nagy hit van ebben az emberben, Isten profétájában, mert bár ő véges, bár az ő problémái, a népe problémái ideig, óráig, évekig tartanak, könnyű nekünk az időt visszafele nézni, és azt mondani, hogy igen, Izraelnek voltak nehéz évei, évtizedei, de amikor benne volt Jeremiás ebbe a konfliktus helyzetbe, benne volt Izrael népe ebbe a konfliktus helyzetbe, nem látta ennek az időszaknak a végét. Te se látod, én se látom az életemnek a folyását, azt látjuk, amiben éppen benne vagyunk. Arra tudunk nézni, ami bennünket körülvesz, ami ránk hat, és néha ez örömöt ad, néha ez bátorít, néha ez motivál, de vannak esetek, amikor éppen, hogy elszomorít, éppen, hogy húsba köt, vagy éppen félelmeket kelt emberekben. Nem tudom, hogy te mire vágysz, nem tudom, mi van a szívedben, mit képzelsz el a saját életeddel kapcsolatosan, milyen vágyaid, milyen álmaid vannak a gyülekezettel kapcsolatosan, vagy a körülötted élő nem hívő emberekkel kapcsolatosan, talán mi is tudnánk, talán írunk is ilyen sírató, síralmas énekeket, síralmakat, amik bennünk vannak. Van egy ifjúsági ének, nem fogom elénekelni, de valami olyasmi van a szövegében, hogy add, hogy úgy szeressek, mint ahogy te szeretsz engemet, ahogy te szereted az embert. Add, hogy fájjon nekem is az, ami neked fáj, vagy tudjon engem motiválni, tudjon bennem örömöt gerjeszteni az, ami téged is örömre gerjeszt. Nem tudom, hogy hol vagyunk az Istenhez képest, vagy Jézushoz képest, az örömmel, vagy éppen a fájdalommal. Ott van Jézus, felmegy Jeruzsálemben a hegyre, és elkezd sírni. Elkezd sírni az ő népének a bűnei felett. Még lehet a tömeg újjunk, és hozsánál zeng, talán keresik Jézust, hogy hol van a király, aki bevonult, olyan a dicsőséggel, akinek a felső ruháikat levették, hogy ez a szamárcsikó ne a járdán, ne a kövön, hanem az ő ruhájukon lépkedjen. Letördelték, levágták a pálma ágakat, és lengették, újjunktak vele, mint valami vízilabda meccsen a csapatnak, ugye lengetik a zászlót, pergetik a dobot, így köszöntötték Jézust. Öröm volt, nem a mennyben, hanem Jeruzsálemben. Jézus ugyanebben az időben pedig sír azok fölött, akik éppen örülnek. Lehet, mi is látunk embereket, akik még örülnek, akik még nevetnek, akik újonganak, tapsolnak, használják egy profán szót, bulizva jól érzik magukat, élvezik az életet, mi pedig sírunk fölöttük, ha sírunk fölöttük, mert látjuk, hogy az az élvezet, az az öröm, az a jó érzés, az a hangulat, ami körülveszi őket, az nem örökké való. Egy hívő ember, ahogy többször is elhangzik a Bibliában, a Biblia üzenetekben, az örökké valóság van kell gondolkodjon. Nagyon nehéz ez, tudom. Te is érzed, hogy nehéz az örökkévalóságban gondolkodni, mert azt mondja erről a Biblia, hogy olyan dolog ez, amit még nem láttunk, amiről még nem is hallottunk. Olvasunk tudósítást a Bibliából, de nem tudjuk pontosan elképzelni. De mégis azt kéri a Biblia, hogy mi gondolkodjunk az örökkévalóságban. Így másképp látjuk az emberek örömét. Lehet, hogy így már nem tudunk együtt örülni olyanokkal, akik most örülnek, de tudjuk, hogy hamis az ő örömük. Nem tudunk együtt sírni olyanokkal, akikkel együtt lehetne sírni, de tudjuk, hogy hamis az ő bánatuk. Az apostolok idejében voltak olyan hívő emberek, akik annyira gondolkodtak már az örökké valóságban, amikor kirabolták őket, elkobozták az ingóságaikat, megverték őket, örömmel fogadták. Mert Krisztusért szenvedték el ezt a gyalázatot. Jézus is gyötrődik a kereszt halál előtt, imádkozik, könyörög az Úrhoz, az Atyához, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár. De nem volt lehetséges. Mert Isten viszont nem tud nem az örökké valóságban gondolkodni. Ő az örökké valóság. És Jézusnak nem hagy más lehetőséget. Menjél le, engedd, hogy téged Júdás eláruljon baráti csókkal, engedd, hogy téged azok a gyenge katonák, akiknek semmi hatalmuk nincs fölötted, csak akkor, ha én megadom nekik, hogy ott van az a Pilátus, aki szintén hatalommal bíró ember, de csak azért, mert az Isten az örökkévaló megengedi neki, hogy néhány évig ő uralkodó legyen, ezek az emberek téged elítélnek és keresztre feszítsenek, mert az örökkévalónak ez az akarata. Néha, amikor megpróbálunk az örökkévalóságban gondolkodni, persze eszünkbe jutnak olyan igeversek, ami a Jelenések könyvében van leírva, vagy Pál vagy Péter tanít az eljövendő világgal kapcsolatosan, és akkor eljutunk ahhoz a kérdéshez, amit itt feltesz Jeremiás, Uram, meddig tart ez az állapot, amiben vagyunk? Hát meddig kell nekünk még itt lenni a Földön? Meddig kell nekünk még szenvedni azokat a dolgokat, amik hatnak ránk, amik körülvesznek bennünket? Meddig vagyunk ebben az állapotban, hogy eljövünk február elején, leszünk úrvacsorát, együtt örülünk, együtt imádkozunk, együtt éneklünk, és akkor hétfőn, kedden, szerdán, vagy éppen tegnap elkövetünk megint olyan bűnöket, vagy úgy viselkedünk, vagy megint úgy kezdünk el gondolkodni, amiből Krisztus megváltott bennünket a hiába valóságainkból. Néha ez a váradalom rám nézve váradalom, mert néha én magamtól is megérek, hogy Uram, hát engem te megváltottál, te új életet adtál nekem. Hogy tudok megint úgy gondolkodni a megtérésem előtt? Várjuk a mi megváltásunkat, hogy a mi testünk is meg legyen váltva. Van egy imádság is itt a felolvasott szakaszban, és szeretném, hogyha tudnánk ezt megint elolvasni. Nézzétek a 21. verset. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Bizonyára nem vetettél el minket végképp. Nem haragszol ránk annyira. Emberi nagyon ez az imádság, de talán te is szoktál így imádkozni. Isten haragszik továbbra is a bűn miatt. Pont a ma délelőtti témák, az Isten haragja lesz, adjál helyet Isten haragjának, római levél alapján, de amikor az én életemmel, az én dolgaimmal kapcsolatosan fordulok az Atyához, akkor elmondom Jeremiással együtt, hogy hát, ha nem haragszik rám az Isten, hát, ha megbocsát, hát, ha könyörül rajtam, és azért jöttünk el most ide délelőtt, hogy ez a hát, ha ne csak egy feltételezés legyen, hanem egy valóság. És amikor veszük a kenyeret és isszük a bort utána, az az öröm van bennünk, hogy igen, Krisztus meghalt értünk, a testét adta, és a kenyérben emlékezünk erre. És ez már nem háta, hanem ez megtörtént. Hisz itt van a megtört kenyér. És nem csak azt imádkozunk, hogy hát, ha adja a vérét is értünk, mert itt van a kiöntött pohárba a bor, és nem csak az van bennünk, hogy hát, ha adja a vérét értünk, hanem isszuk az ő vérét, és élet van bennünk. Adjon ez nekünk örömet most, testvérek. Adjon nekünk ez egy olyan felszabadult érzést, ami nem egy Értsétek jól, nem egy buliból származó élvezetnek a jó érzése, nem egy jó hangulatnak az utó hatása. Nem sokára választások lesznek, és majd látni fogunk egy örülő pártot, és látni fogunk nagyon sok síró pártot. És akik éppen nyerik majd a választás, azok örülni fognak annak, hogy megnyerték. De meddig tartod az öröm? Amíg hétfő reggel nem lesz, és el kell kezdeni megint dolgozni. És éppen kormány kell alakítani. Vagy meddig tart egy foci csapatnak a győzelem utáni öröme? Amíg egy másik meccsen ki nem kapnak. Vagy döntetlennel nem mennek haza. Meddig tart az az öröm, hogy na végre megjött a fizetésem? Hát amíg el nem fogy. A Krisztus kegyelmének az öröme, az nem ilyen múló öröm. És legyen ott benned az a bizonyosság, ami talán még nincs ott Jeremiásban, hisz nem ismeri úgy az Isten, mint ahogy te is én ismerhetem. Ő annyit lát az Istenből, hogy örökké való. De az pontosan mit jelent? Mi azt látjuk az Istenből, hogy mennyei apánk, édes atyánk, aki odaadta a fiát, hogy mi éljünk. Mi nem örökké valónak szólíthatjuk meg az Istent. Mi nem csak mennyei teremtőnek, mennyes urának, hanem édes apának szólíthatjuk meg. Ha valakinek nem is volt igazi apukája, mert elhagyta őt, vagy nem volt jó az apukája, van valami fogalma, mert látott már férfit, akinek gyermekei vannak, hogy milyen lehet egy jó apa. És talán így közelebb kerül hozzá az Isten, mert apánká lett az Isten. Gyermekeivé fogadott bennünket. És amikor a gyermek hibát követel, vagy éppen bűnt követel, akkor az apja fenyíti, neveli, de magához öleli. Egy barátom mesélte, három tünemény lánya van, frissen festett nappaliba az egyik lánya, aztán a másik lánya. Egy ilyen bűncselekményt követett el, hogy filctollal, nagyon szép sárga faluk van, mint itt az imaházba, így összefirkálták. De olyan látványosan, a nappali legkitüntetebb pontján történt ez a próbálkozás. Hát amikor a szülők meglátták ezt a valamit, én nem jöttem rá, hogy mi akar lenni. Hát elindult a nevelés, és a fenyítés előtti pillanatban mondtam ennek a barátomnak, hogy nem csalódtam, mert a te lányod, tehát te is jól védekeztél, amikor bajban voltál, ismerem őt jól. Annyit mondott, hogy apa, én csak azt akartam kiírni, hogy szeretlek, csak még nincsen kész. Azt mondta nekem ez a barátom, hogy na most ebben a helyzetben mindenre gondol, csak arra nem, hogy el kéne verni a kis kezét. Persze elmondták neki, miután ezeken az érzelmi dolgokon túl estek a szülők, hogy értjük, hogy szeretsz bennünket, lányunk, de ezt nem így kell kifejezni a nappali legnagyobb felületén. Elmondtam, tegyétek át a tévét, és imádkozzatok, hogy még egyszer ilyen szeretett kirohanáson legyen a gyereknek, vagy vegyetek még egy tévét. De valahogy így vagyunk az Istennel is, hogy elkövetünk valamit, és talán tudjuk is, hogy az rossz dolog. Tudjuk, hogy ezzel vétkezünk az Istennel szemben. De amikor rádöbbenünk arra, hogy ez bűn, az Isten azt mondja, hogy gyere vissza az ölembe, és átölellek téged. Barátkozó korán beszélgettünk, és pont a gyülekezeti fegyelem volt most a téma, és kérdezte egyik barátkozó, hogy de hát aki elhagyja a gyülekezetet, aki elhagyja az Istent, hogy az kész, vége, elkárhozik. És mondtam, hogy nem. Azt mondja, hogy mert ő gondol valamire, ő ezt szeretné elmondani. És tudjátok, mi volt az ő gondolatmenete? Ha valaki bűnbánatra jut, akkor azt a gyülekezet visszafogadja, azt az Isten, ami még nagyobb, visszafogadja? Mondom, hogy jól látod. Kezded megérteni az evangéliumot. Neked is, nekem is bűnbánatra van szükségünk. Menjünk az Úr elé, adjunk hálát az elhangzott igéért, adjunk hálát Isten kegyelmért, adjunk hálát azért, hogy apaként tekintő ránk, és várja, hogy elnézést, bocsánatot kérünk, hogy belássuk a rossz döntéseinket, belássuk a vétkeinket, és kérjük az ő kegyelmét az életünkre nézve, és kérjük az ő irgalmát, hogy nézze el nekünk ezt a bűnt Krisztusra való tekintettel. Néhány testvért kérek, rövid, hangos imádságra imádkozunk.